Kedves gyerekek, ahogy ezt már megszokhattátok, elsőként hozzátok szólnék. Még azt is elmondanám előjáróban, hogy lehet, hogy amit én most elmondok nektek, az egy kicsit komolyabb lesz, mint sem, hogy annak minden szavát be tudnátok fogadni, de visszagondolok arra az időre, amikor ilyen kisgyerek voltam, és tudom magamról, hogy bizonyos igeversek és kifejezések elkísértek engem, még akkor is, hogyha abban a egészen csekély életkorban nem tudtam velük mit kezdeni. Bizonyára mindannyiótoknak van barátja. És a barátság az az emberi kapcsolatokban, a gyermekek egymás közötti kapcsolatában rendkívül fontos tényező. Nem szeret senki egyedül lenni. Jó valakivel együtt játszani, megosztani a gondolatainkat, örömeinket, sok mindent együtt csinálni, mert amikor valamit közösen átélünk, akkor az maradandóbb. Valaminek együtt örülünk, valami jó kis kalandban együtt veszünk részt, az sokkal értékesebb, mintha ugyanazt egyedül éltük volna át. A példabeszédek könyve, tudjátok, a Bibliának az az irata, ahol egy nagyon-nagyon bölcs ember gondolatait olvashatjuk, többnyire Salamon gondolatait. És ez a könyv azt mondja a barátságról, hogy minden időben szeret, aki barát. Majd ha már egy kicsit nagyobbak lesztek és jobban tájékozottok a Bibliában, akkor látni fogjátok, hogy az igaz szó ugyan szerepel itt, de dőlt betűvel, ami azt jelenti, hogy a fordító szükségesnek érezte, hogy valamit betoljon. Én ezt az igaz szót kihagynám, és azt mondanám, hogy minden időben szeret, aki barát. Ami nem azt jelenti, hogy rajong értem, meg hogy puszilgat, meg ölelget, hanem hozzáteszi, hogy ez a szeretet, ez miben jut kifejezésre. Testvérül születik a nyomorúság idejére. Az igaz barát tehát, a barát, az minden élethelyzetben, amikor csúfolnak a többiek, amikor elestem az utcán, vagy amikor kellemetlen helyzetben vagyok, akkor is mellettem áll. Mert olyan, mintha a testvérem lenne, olyan, mintha egy családban élnénk. Annyira hozzám tartodik, és annyira el nem akar szakadni tőlem, hogy felvállal engem minden élethelyzetben. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a barát az minden időben szeret. A nyomorúság idején is, a nehéz helyzetben is. Akkor, amikor, mit tudom én, esetleg én rossz jegyet kapok az iskolában, akkor is szeret. Nem áll be a csúfolóködés, nem mutogat ujjal rám, hogy én most ilyen mafla voltam, meg ilyen meggondolatlan. Nem azonosul a hibámmal, de mellettem marad. És tudjátok, mi felnőttek nagyon sok csalódást élünk meg, éppen az emberi kapcsolataink szintjén, és sokszor azt hiszük emberek, hogy barátok, aztán kiderül, hogy nem azok, legalábbis ennek a bibliai kritériumnak nem felelnek meg, mert hogy nem szeretnek minden időben, hanem időnként észrevesznek, időnként felmelegszik a kapcsolat, aztán újra kihűl, nem barátság az ilyen. Az ember nem tud kezdeni ezzel, és éppen ezért nagyon sok fájdalom kapcsolódik. Még néhány igeverset felidéznék, ami a barátsággal kapcsolatos, csak azért, hogy elmélyüljenek ezek. Az ember, akinek sok barátja van, szép töretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Ne azzal foglalkozunk, hogy a sok barát milyen hátrányos helyzetet teremt, nyilván az ember nem tud mindenkinek megfelelni, és nem tud egyszerre mindenkivel játszani, és éppen ezért egyesek talán megbántódnak, hogy most éppen nem velük barátkozunk, ezért ne törekedjünk sok barát megszerzésére, hanem egy olyan barátot, vagy olyan barátokat keressünk magunknak, aki mindenkor szeret, és aki testvérül születik a nyomorúság idejére, olyan barátot, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Maga a Biblia is megfogalmazza ezt a nagy kérdést, hogy a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá. De hű embert, az kicsoda találhat? Hát a hű az igaz barát, aki mindenkor szeret. Attól hű, hogy mindenkor szeret. És azért, mert testül adatik a nyomorúság idejére. Van a Bibliában egy példa, ezt majd otthon édesanyátok vagy édesapátok elolvassa nektek. Sámuel könyvében, a második könyvben található egy rövid leírás Dávid és Jonatán barátságáról, és ebben egy rendkívül szép gondolat, sajnálatos módon akkor fogalmazódott meg, amikor Jonatán meghalt már, de Dávid visszatekintve a barátságukra így fogalmaz: sajnállak, testvérem Jonatán. Kedves voltál nékem nagyon. Hozzám való szereteted csodálatra méltó volt. Csodálatra méltóbb volt az asszonyok szerelménél. Nos, ilyen az a barátság, amelyik minden időben szeret. És ilyen az a barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Az a barátság mély nyomokat hagy. Maradandó, el nem szakítható, szeretett közösséget teremt. És mi emberek ilyen jótéteményekkel körülvéve élhetnénk az életünket, ha megtalálnánk ezeket a barátokat, és ha becsülnénk az emberi kapcsolatokat. És azt kérem tőletek, hogy gondolkozzatok el ezen. Bizonyára eljön majd az idő, amikor egyre többet és többet megértetek ezekből a gondolatokból, és én szívből kívánom, a saját tapasztalataimból kiindulva is mindannyiótoknak, hogy találjátok meg azt a barátot, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Amen. Kedves gyülekezet, kedves mindannyiótokat is szeretettel köszöntelek. Be kell vallanom előjáróban, hogy egy rendkívül szigorú hangvételű ígét választottam, és nem szeretném az ige mondani valóját tompítani, de majd, ha az ige gondolatainak a mélyére hatolunk, akkor talán egy kicsit felenged az az első meghökkenés, amit az ige olvasása kapcsán bizonyára átélünk. Azt mondja Jakab levele a 4. fejezet első versében. Pontosan 4. versében. Tehát 4. fejezet 4. verse. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Először ezt a szót szeretném definiálni, ezt a bizonyos parázna szót. Súlyos szó ez valóban, és amikor az apostol használja, akkor minden bizonnyal ennek a szónak a súlyosságával akarja rádöbbenteni a hallgatóságát arra, hogy amikor az isteni mércétől eltérve akarja az életet élni valaki, amikor az Istennel kötött szövetségét másfajta értéktelen és a menny irányvételével nem azonosítható kapcsolatokra akarja felcserélni, akkor illik rá ez a nagyon súlyos kifejezés. A római levél 7. fejezetének az első néhány versében találjuk ennek a magyarázatát, ennek a bizonyos kijelentésnek a tényleges tartalmi összefüggéseit. Azt mondja itt a római levélben Pál apostol: nem tudjátok ki, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvény alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől úgy, hogy nem lesz parázna, a más férfihoz megy. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Azt mondja itt Pál apostol, hogy csak a hasonlat kedvéért használom ezt a gondolatkört, tudnék, hogyha valakinek él a férje, és a férje életében más férfihoz megy, akkor paráznának mondatik. De ha meghal a férje, akkor felszabadul a férj törvény alól, és felszabadul egy másfajta közösségre. De ha a férje életében próbál másfajta közösséget kialakítani, akkor az illegális, az törvényellenes, És hogy kiről beszél, azt mondja, hogy ti most Krisztus társai vagytok. Krisztussal vagytok közösségben. Ez a közösség akkor lehet teljes értők és tartalmában igazán vállalható és működőképes, ha egyéb emberi kapcsolatok nem terhelik olyan súllyal, mint amilyennel esetleg a bűnhöz, az óemberhez, ami természetünkhöz való kötődés ezt megjelölte vagy jelentette. Mikor szabadulhatunk fel tehát egy másfajta közösségre? Mikor szabadulhatunk fel a Krisztussal való tartalmas, igazán valóságos életközösségre? Ha egyéb ilyen természetű és ilyen súlyú kötöttségeink nincsenek. A keresztség gondolata húzódik itt meg, hiszen az előző fejezetben Pál apostol a keresztségről szól, és azt mondja, hogy a keresztség a maga jelképes gondolatkörével arra utal, hogy aki hullámsírba merül, az hátat fordít, az lemond mindarról, ami eddig az ő életét vezérelte. Lemond a természet törvényéről, lemond az önzés törvényéről. Bizonyára megmarad a természete, megmaradnak a tagjai, megmarad ez a bizonyos irányvétel a természet ösztönzései felől, de ettől kezdve nem vállal vele közösséget. Olyannak tekinti a természete felől jelentkező impulzusokat, mintha nem lennének, mert azzal ő erkölcsi közösséget többé nem vállal, mert csak ez esetben tarthat igényt egy másfajta kapcsolatra. Ha meghalt az óember, ha halálra adtam és a halálban tartom, akkor mondhatom el, hogy a Krisztussal együtt meghaltam, és a Krisztussal együtt támadtam fel. Ha nem halok meg Krisztussal, akkor nem remélhetem, hogy új életre, vele való közösségre támadok vele. Azt mondja egy igazán magvas gondolatokat felvonultató 19. századi igehirdető, hogy nekünk mindenképpen meg kell halnunk. Meghaltunk egyedül, de meghaltunk Krisztussal is. A kettő között azonban minőségi különbség van. Ha Krisztussal halok meg, abból van életre támadás, a vele való közösségre támadás, de meghaltok egyedül is. Abból is van feltámadás, de annak nincsenek ilyen kedvező, örök életet hordozó következményei. Tehát térjünk csak vissza Jakab leveléhez, ahol arról szól a Biblia, hogy ez a parázna kapcsolat, tehát abban jut kifejezésre egyesek megnyilatkozásában, egyfajta tudatlanság jegyében, hogy nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Ha valaki az Istennel való közösségre igényt tart, az nem tarthat fent közösséget egy másfajta erkölcsi irányt hordozó közeggel. Nem lehet közössége a világgal. Azt mondja a Biblia, a világ szereti azt, ami az övé, de nem szereti azt, ami nem az övé. Most ebből nem következik egyenesen az, hogy ha bennünket a környezetünk nem fogad be, akkor mi minden bizonnyal már nem vagyunk a világból valók, mert lehet, hogy a környezetünk azért nem fogad be minket, mert hát nem viselkedünk úgy, nem viselkedünk hitelesen, erkölcsileg megfelelően, rossz természetűek vagyunk és házsártosak, és azt mondják az emberek, hogy jobb bennünket elkerülni. De sok esetben az emberektől azért fordulnak el mások, mert a másságot nem bírják el. Azt a másfajta értékrendet nem bírják el. És Krisztust is ezért vetette ki a világ, és ezért kellett a táboron kívül meghalnia, mert hogy a világ azt szereti, ami az övé, de Krisztus idegen test volt ebben a világban. Egy olyan értékrendet képviselt, olyan erkölcsi hitelességgel nyilvánította ki az Isten akaratát, hogy az a világ, amelyiknek a közegében egy másfajta értékrend érvényesül, nem tudott vele mit kezdeni, később aztán nem is akart vele mit kezdeni. És ha mi Krisztustól születtünk, hogy vele együtt szenvedhetünk, Krisztus szenvedése ez volt, hogy az, akikért jött, akikhez jött, akik irányában az Isten jóságát és szeretetét képviselte, az a közeg nem fogadta be őt. Ezért fogalmaz ilyen fájdalmas szavakkal János evangéliuma első fejezete, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Mert az övéi, legalábbis a zsidó nép, akikhez úgy jött, mint övéihez, e világ értékrendje szerint élte az életét, és számukra Krisztus idegen test volt, amivel nem tudtak és nem akartak mit kezdeni, végül halálra adták, megölték, mert a másságot a szeretet hiánya nem tudja elviselni. És amikor az utolsó időben majd a Biblia azt mondja, a szeretet sokakban meghidegül, ennek egyik nyilvánvaló jele lesz az, hogy a másságot, a valódi szeretet megnyilatkozását ez a világ nem tudja igazán tolerálni. És ezért fordul el azoktól, akik ezt hitelesen képviselik. Azt mondja tehát itt a Biblia, a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. A nagy kérdés úgy vetődik fel, kinek akarok megfelelni. Jól akarom-e érezni magam a bőrömben, abban a közegben, amelyben élek? Én emlékszem, amikor bevittek katonának, akkor sok jó tanácsot hallottam. Ha bajuszod van, vág le, ha nagy a hajad, vágasd le. Próbálj olyan szürkévé lenni, és olyan jelentéktelenné, hogy még csak egy picit se lógjál ki a sorból, mert ha kilógsz a sorból, észrevesznek, és beléd akadnak. Az, hogy mi egy másfajta értékrendet képviselünk, hát még ha hitelesen képviseljük, ez rögtön maga után vonja azt, hogy kilógunk a sorból. Kinek akarunk megfelelni? A világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. És aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Nem azért, mert az Isten szembe fordul fele, hanem azért, mert ő fordul szembe az Istennel. Azért, mert az Isten nem változik, és az Isten a maga értékrendjén nem változtat, és aki az önzés életformáját és életútját akarja tudatosan követni és felvállalni, az mindenképpen szembe kerül a szeretet életrendjével, és végül magával, a szeretet Istenével is, de nem azért, mert az Isten le akarná írni őt, hanem azért, mert egymást kizáró ellentétekről van szó. És nem tudom, hogy gondolkodtunk-e azon, hogy a keresztény élet is voltaképpen egymást kizáró ellentétekről szól. Nem ülhetek két lovon egyszerre. Azt mondja a Biblia, nem szolgálhatok egyszerre két úrnak. Vagy az egyiknek, vagy a másiknak. Mind a kettő teljes értékű szolgálata tart igényt, vagy egyiknek, vagy másiknak felelek meg, de mind a kettőnek egyszerre nem. És amikor valaki megtér, mert a megtérés definíciója is belefér ebbe a gondolatkörbe, amikor valaki megtér, rátalál valami értékesre, olyan értékre, ami minden korábbi értéknél értékesebb most a szemében, ez már önmagában hordozza az értéken megváltozását a Biblia fogalmi köre szerint, ez a megtérés. Mit tesz az az ember, aki igazán megtér? Jézus példázatokkal próbálta illusztrálni, és azt mondta, hogy amikor a drága kincset találó ember, a szántóföldben kincset kereső, és ott a kincset megtaláló ember megtalálja végre azt, amire vágyott, eladta mindenét, amije volt. Mindenét. Csak hogy a kincs az övé legyen. És ez lehet, hogy nem hangsúlyosan, de mindenképpen érzékelteti azt a kizárólagosságot, hogy csak akkor lehet a kincs az enyém, ha semmihez nem kötődöm, ami korábban számomra értéket képviselt. Mindenemet eladom, hogy az az enyém legyen. Mert kettő egyszerre nem lehet az enyém. Csak akkor léphet be az életembe Krisztus, hogyha elengedtem azt a másfajta értékrendet, az önzés világát, és ha igényt tartok az önzés világára is, és itt is érvényesülni akarok, és itt is meg akarom találni a helyemet és a megbecsülést, ami emberek megnyilatkozásaiból majd körülvesz, előbb-utóbb széttöretek, mint az a valaki, akinek sok barátja van, mert hogy Egyszerűen nem tudok mindenkinek megfelelni. Vagy Krisztusnak, vagy a világnak. A világ értékrendjét követhetem, és bizonyára majd az önzés jegyében nagyon sok ember csapódik hozzám, aki úgy gondolja, hogy majd hasznot húz ebből a kapcsolatból. De a Krisztusra tartok igényt, hogy Krisztust megvetették és kivetették. A Krisztushoz ragaszkodó, akinek nincs köze a világ értékrendjéhez. Ezért mondja János, akinek a leveit most tanuljuk, ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világból való. Nem az emberekről beszél, hanem arról az értékrendről, ami tűz és víz, a menny értékrendjével összevetve. Isten nem tud együtt lakni azzal, amit az önzés világa képvisel, és hogyha én Krisztussal való közösségre igényt tartva élem az életemet, akkor egyidejűleg nem tarthatok igényt egy másfajta értékrend jelenlétére. És testvérem, én azért vetettem fel ezt az ígét, nem azért, hogy sokkoljalak titeket, vagy hogy egy nagyon radikális gondolatkört képviselő ígét hozzak ide, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy mi nap mint nap ilyen jellegű kísértések keresztüzében éljük az életünket. Örökké ilyen jellegű kérdések bomlanak ki, és hoznak bennünket döntési helyzetbe, hogy most mit csináljak. És látom, a gyakorlatban látom, hogy sokan, akik belépnek úgymond e világ közegébe, és itt sikeres pályát akarnak befutni, azok olykor feledik a mennyei értékrendet. Beleviszik a hétköznapi életükbe azt a mentalitást, amit ez a világ képvisel. Sikeresek is. És közben szinte észre sem veszik, hogy a Krisztussal való közösségük megszűnt. Vallásos normáknak, formáknak úgy, ahogy eleget tesznek. Csak éppen az élő közösség a mennyel, az nincs jelen. Ezért aztán megpróbálnak szélsőséges dolgokat is felvállalni. Mint ahogy a hamisítvány általában mindig sokkal több olyan jegyet hordoz, ami az igazira utalna, de attól, hogy ennyit sűrítettek egybe, eleve nyilvánvalóvá teszi, hogy bizony ez nem igazi, hanem hamisítvány. Felvállal egészséges életmódot, szélsőségeset akár. Megpróbál megfelelni az itteni elvárásoknak emberi erőlködés formájában. Nem igazán hiteles. Nem hiteles. Önámításra, önbecsapásra jó, de nem hiteles. Az ember azt a belső űrt érzi, hogy bár vallásos normáknak eleget teszek, de nincs élő közösségem a mennyel, mert a menny azzal az értékrenddel, azzal az életformával, amit én a hétköznapokban képviselek vagy követek, nem tud közösséget vállalni. A Biblia ezeket a súlyos szavakat, hogy parázna férfiak és asszonyok. Nem tudjátok, hogy a világ barátsága. Nincs köze Krisztusnak a sötétséghez. Ahogy a világosságnak nincs közössége a sötétséggel, úgy Krisztusnak sincs. Emlékeztek, egy alkalommal felemítettük ezt a gondolatkört, ahol Krisztus és Beliál párosítása olvasható a Korintusi levélben, és akkor kérdeztem tőletek, hogy vajon ki ez a Beliál? Mondtátok, hogy az ördög szinonimája. Bizonyára van némi igazság abban, amit mondtok. Újra elmondanám, a szótár egy további lehetőséget is felkínál. Beliál azoknak a dolgoknak az összefoglaló neve, ami a menny szempontjából értéktelen. És ezért szerepel ebben a párosításban. Krisztus vagy Beliál? Krisztus és ami Krisztus értékrendjével össze nem egyeztethető. Egymást kizáró ellentétek. Nem lehetséges olyan életformát követni, olyan életet élni, ahol többféle értékrend próbál megférni egyidejűleg egymással. Nem lehetséges. Szakadj el mindattól, ami a menny szempontjából értéktelen. Ne vállalj közösséget azzal, amivel az Isten közösséget válni nem tud és nem akar.
Próbálja tudatossá tenni a mindennapi életed döntési helyzeteiben, hogy te kihez tartozol. Mózes 4. könyvével foglalkoztam most az utóbbi időben, és érdekes dolgokat találtam. Nagyon nehezemre esett ezzel a bibliai könyvvel foglalkozni, mert úgy gondoltam, hogy a pusztában a zsidó nép élte a maga 40 éves vándorlásának az életét, és ott vajmi kevés olyan dolog van, ami számomra iránymutató lehet most. Egy a sok közül, népszámlálás, zászló. Álljunk meg itt a zászlón egy pillanatra. Minden törzsnek megvolt a maga zászlaja. Mit jelent ez? Hát az, hogy Izrael népe egy gyönyörű, rendben felsorakozhatott kiki a maga zászlaja alá. Milyen üzenete van ennek? Tudnom kell, hogy hova tartozom. Elég ennyi, nem? A többiről már is feledkezhetünk. Zászló, zászló. De ezt az üzenetet mindenképpen hordozza. Tudnom kell, hogy hova tartozom. És tudnom kell, hogy kinek a zászlaj alatt sorakozok fel. És hogy ez a hovatartozás, ez mit jelent? Nem a világhoz tartozom, nem annak a zászlaj alatt sorakozom fel, hanem a Krisztus zászlaj alatt. És ha ez tudatos, akkor a döntéseimben is meg kell nyilvánulnia. Akkor a hovatartozásomnak egyéb kifejezési formái is vannak, megnyilatkozásai. Annak az értékrendnek, ahova tartozom, nyilvánvaló jelei vannak. Ahogy a világosságnak is. És amikor azt mondja itt a Biblia, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel, akkor az a kérdés is felvetődik, hogy kivel akarok jóban lenni. A környezetem elismerése mindennél fontosabb, vagy esetleg a menny jóváhagyására vágyakozom inkább. Hogy mennyire csalárd az emberi szív, egy másik példát is hadd említsek, ez lehet, hogy közelebb áll hozzánk. Azt mondja a farizeusokról Krisztus, mindenő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Meg akarnak felelni. Meg akarnak felelni a környezetüknek. Ez egy alapvető igény. Az emberben benne rejlő alapvető igény. Én meg akarok felelni. Nem akarok egy olyan közegben élni, amely kivet magából. És éppen ezért az én környezetem elvárásának megfelelően szeretnék dolgokat tenni, hogy a környezet befogadjon. És attól a tehertétellel élni, hogy a környezet nem fogad be, az súlyos dolog. A keresztény nagyon sok esetben ezt a tehertétel tudatosan kell felvállalja, mert a világ nem szereti azt, ami nem az övé. De az Isten barátságára igényt tartunk. Akkor azt a gondolatot is felszínre kell hoznunk, hogy vajon mi értékesebb. A világ barátsága, vagy az Isten elismerése. A világhoz tartozás, vagy az Istenhez tartozás. Igaz, hogy ez megterhelő egy idegen világban, de igazán áldott kimenetele van pillanatnyi rövid szenvedés után. Hova tartozom? Testvérem, nehogy azt higgyétek, hogy ez egy olyan tetszetős gondolatkör, amivel én most idejöttem, és ez egyedül az egész a célja a témaválasztásnak. Szóval látom, hogy ezzel küzdünk, ha ez nem is tudatos. Látom, hogy mindannyiunk életében jelen van a kettősség. És sok esetben nem a megfelelő döntést hozzuk. És én azért hozom ide, hogy segítsek az ige eszközével abban, hogy a döntéseink, az állásfoglalásaink következetesen helyes irányba mutassanak. Hogy mindig vessük fel azt a kérdést, hogy vajon, ha én most állást foglalok, kinek az értékrendje szerinti lesz az állásfoglalásom? Vajon igényt tartok-e arra, hogy mindig a Krisztusnak megfelelő az értékrendjével azonos állásfoglalást hozza? Én bevallom becsülettel, hogy nagyon sokszor nem tudatosan hozom a döntéseimet, és csak a későbbiekben jövök rá, hogy a környezetemnek akartam megfelelni, és elfeledkeztem rövidebb vagy hosszabb időre a mennyei elvárásokról. pedig az Isten jósága, szeretete elkötelezett engem az isteni életstílusra, az isteni értékrend követésére. Én a hovatartozásomat kifejezésre juttattam a keresztségkor. Én meghaltam annak a régi életnek, és feltámadtam egy egészen új értékrendre a Krisztussal közösségben kibontakozó és megnyilvánuló életvitelre, és nem léphetek vissza. Ugyancsak Mózes 4. könyvéből származik az a példa is, a nazireusi fogadalom kérdése. Nem akarok belemenni a részletekbe, amikor egy nazireus felvállalta, hogy ő nazireusi fogadalmat kötve bizonyos dolgokat nem tesz, de elbukott ebben a vállalkozásában, akkor ugyanott kezdte, ahol a legelején. Olyan ez, mint amikor a társas játékban az ember belelép bizonyos kockákba, és akkor előről kezdi. Én megrémültem egy kicsit attól, hogy lehet, hogy egy-egy bukás után az ember mindig a legelejére csúszik vissza. Mert újra tudatossá kell válnia benne annak, hogy hova tartozik. Egy másfajta értékrendet követett, nem akarok ennek a biokémiájával már foglalkozni, már többször elmondtam biztos, de átrendeződött megint egy hibás döntésnek megfelelően a korábbi helyes irányvétel. Elemi erővel lángolt fel a hibás döntés eredményeképpen az óember minden vágya és törekvése, mert elengedtem annak a valakinek a kezét, akihez tartozom, és kezdhetem előről. Az Isten egy újabb, egy erősebb motivációval megint meg akar nyerni magának, megint a maga oldalára akar állítani, és megint azt akar, hogy a szeretet elkötelezettjeként én hátat fordítsak annak a valakinek, aki voltam, és kövessem Krisztust, és vele legyek közösségben. És ez működik is mindaddig, amíg tudatos. Ha egy óvatlan pillanatban megint megingunk és elesünk, megint újraépül a rendszer. És megint egy erősebb motiváció, hogy megint induljon a rendszer. Szóval éppen ezért kell a döntéseinknek tudatossá válnia, mert ha tudatos, ha megfontolás őrködik felettünk, akkor kisebb az esélye az elbukásnak. Én emlékszem, hogy magamat próbáltam analizálni, és amikor úgy az emberben feltörekszik egy gondot, hogy most ezt kéne csinálni, megszól a lelkiismeret hangja is, hogy nem kéne ezt csinálni. És az emberben milyen készséggel nyilvánul meg a lelkiismeret szavát elhallgattató gesztus, hogy hagyjál most békén. És megy az ember a régi értékre nyomvonalán. És amikor már az ember úgy benne van, és kezd józanodni, mert már a bűnidei órákban gyönyörűsége sincs jelen, hanem az a mély keserűség, hogy megint szégyent hoztam Istenre, én megint itt csetlek, botlok, szerencsétlenkedek, noha a kereszténynek vallom magam, csak újraépül a rendszer. Megszomorodtam, aztán az Isten, aki megsebzett, be is kötöz, a maga szeretetének balzsamával gyógyítgat, és újraindul az egész. Ha tudatosabb lenne, gondoltam vissza, ha netántán tudatosabb lenne az, hogy én kihez tartozom, hogy egy-egy döntési helyzetben milyen irányban kellene tovább lépnem, és segítségül hívva az Úr nevét belé kapaszkodva lépni, ha ez tudatos lenne, és az életemet nem a spontaneitás jellemezni, akkor talán jobb helyzetben lennék, és ezért hoztam ide ezt az ígét, hogy váljon tudatossá az, hogy amikor mi elengedjük Krisztus kezét, de jogot formálunk, vagy igényt tartunk a vele való közösségre, akkor paráznák vagyunk. Mert egyszerre nem lehet két férjünk. Vagy a régi természet szerint éljük az életünket, vagy Krisztussal közösségben. És úgy gondolom, hogy ez elég sokkoló kijelentés ahhoz, hogy visszarettenjünk, mert közöttünk senki nem akar parázna lenni. Márpedig a menny értékrendje szerint ez a kettősség az. A világ értékrendje a hétköznapokban, az Isten értékrendje szombaton, paráznaság. Akár tetszik, akár nem. Ha az életvitelemben megjelenik akár a csalafintasság vagy az érvényesülés jegyében a másik értékrend. Hiába állítom magam, Krisztus kirekedt az életemből, mindaddig, míg a másik értékrend jelen van. Ha a világ tetszésére vágyom, elismerésére vágyom, nem tarthatok egyideileg igényt Krisztus elismerésére. Ezek egymást kizáró ellentétek. És azért mondom el ilyen leegyszerűsítetten, ilyen szinte tőmondatos formában, hogy mélyen ülhessen, hogy mélyre hasson, hogy a maga axioma jellegű mi voltában ott működjön mindannyiunk tudatában, de még a tudat alattiában is, hogy nem lehetséges ez a kettősség. Egy pillanata sem lehetséges. Mondanám a két példát lezárásról és összegzésül. Igaz gyöngykereskedő eladta mindenét, amije volt. Eladta mindenét. Egyszer lapozzátok fel a minden szónál a Bibliát. Aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, újjá lett minden. Amikor minden újjá lesz, ez azt jelenti, hogy a régiből semmi nem marad. De ha nem lesz újjá minden, nem vagyok Krisztusban. Ennyire leegyszerűsített a Bibliában mindez. Pál azt mondja a saját megtéréséről, és ezzel szeretném összegezni, amelyek nékem egykor nyereségek voltak. A másik értékrend jegyében. Azokat Krisztusért, kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. Benne van az, Krisztust csak akkor nyerhetem meg, ha mindent, ami korábban értéket képviselt, kárnak és szemétnek ítélem. Nem nyerem meg a Krisztust. Aki Krisztusban van, új teremtés, attól úgy, hogy nem régi. Mert a régiek elmúltak. Semmi nem köt a régi életformához és életrendhez. És így tarthatok igényt egy másfajta közösségre. És ezért mondta a római levélben Pál apostol, hogy lesznek a Krisztuséi. Így olvasom még egyszer. A római levél 7. fejezetéből. Atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Leírja utána, mert testben voltunk, stb. Hogy legyünk máséi. Ez legyen a célunk. Szívből kívánom, testvéreim, hogy valóban legyünk máséi. És a Krisztushoz tartozás minden áldott gyümölcse nyilvánvaló következménye láthatóvá legyen a mi életünkben. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szeretsz bennünket, és hogy a te szereteteddel el akarsz kötelezni bennünket a jóra. Köszönjük, hogy a szívünkre beszélsz, nem használsz, nem alkalmazol erőszakot, hanem a szeretet hangján szólítasz meg, és arra vágyakozol, hogy mi önként, készséggel forduljunk feléd, és forduljunk el ugyanakkor attól a másik értékrendtől, ami a maga önző megnyilatkozásaival a veszedelemre visz. Urunk Istenünk, sajnáljuk és fájlaljuk, hogy sokszor megpróbáltunk rád hivatkozva e világnak is megfelelni. Sajnáljuk Istenünk, hogy e világ értékrendje is olykor jelen van a mi életünkben, és nem tudatosul bennünk az, hogy ilyenkor nem számíthatunk rád. Bár hivatkozunk ilyenkor is, de nem tudatos, hogy voltak éppen semmi közünk sincs te hozzád. Urunk, szeretnénk, hogyha változás állna be. Szeretnénk, hogyha mindaz, amit a mi keresztségünk kifejezése juttatott, hogy meghaltunk ennek a világnak, meghaltunk az önzés életrendjének, meghaltunk a mi régi természetünknek azért, hogy legyünk máséi, a tiéd. Vagy ha életre kelne és valóra válna mindannyiunk életében a gyakorlat területén. Istenünk, szeretnénk aszerint élni, aszerint a törvényszerűség szerint, amit te képviselsz. Szeretnénk, Urunk Istenünk, ha életünkben a mennyei elvek valóra válnának.
és amit leginkább szeretnénk, Istenünk, az az. Szeretnénk egész lényünkkel, egész valónkkal hozzátartozni. Szeretnénk, hogyha te munkálkodnál bennünk, és mi a szeretet foglyaként veled járhatnánk egy egész életen át. Urunk Istenünk, tedd tudatossá bennünk, hogy a hozzátartozás mit jelent, és hogy milyen veszélyei vannak annak, hogyha tőled eltávozunk. Segíts, hogy a döntéshozatal szintjén is tudatossá váljon ez a bibliai elv, amiről most elmélkedtünk. És légy ott, kérünk, a lelkiismeret szavával minden döntést hozó helyzetben, és késztess, és emlékeztess, és segíts nékünk, hogyha segítségüljük a te nevedet, és beléd fogozzunk, akkor te segítesz helyes döntéseket hozni, kitartani a feléd vezető úton. Ezt add meg mindannyiunknak, kérünk, Istenünk. Amen.